Áldás békessége, szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akik itt vagytok most néhányan a templomban, és mindazokat, akik a képernyő előtt követik az Isten tiszteletet, és hívlak benneteket arra, hogy tudjunk lélekben és Isten előtt együtt lenni, és tölthessük el ezt a vasárnapot, így mégiscsak a gyülekezet közösségében együtt. Az Isten tiszteletünk kezdetén a 165. énekünket énekeljük. Itt van Isten köztünk, ugye ez nagyon sok mindent kifejez, legyünk akárhol is, közöttünk ott van az Isten, énekeljük együtt és dicsérjük őt.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja néki szívét. Egyszerűvé formálj belső lelki képen, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban. Szívemmel mindig fel, szállhassak sas szárnyon, csak te légy világom. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent templomoddá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelentsd magad nékem, lakhasson más a szívben. Már itt len mindenben, csak is téged lásson, leborulva hágyon.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, hogyan szól hozzánk a mai ige. Az Efézusbeliekhez írott levélből, a 4. rész első 16 verséből. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment. Feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Válaszoljunk Isten igére imádsággal.
Urunk, mindig nagyon veszélyes az, amikor nélküled szemléljük a világot, és nélküled szemléljük saját magunkat is. Mert hiszen két lehetséges út van ilyenkor, vagy nagyon elszállunk magunktól, és nagyon sokat gondolunk magunkról, vagy pont az ellenkezője, hogy túl kevésre tartjuk magunkat, és lehúzzuk azt, akik vagyunk. Ezért, Urunk Istenünk, inkább rád tekintünk, mert téged szemlélni gyönyörűséges, mert téged keresni az mindig megvidámító, az mindig békességet adó. Urunk Istenünk, köszönjük azt neked, hogy te mindvégig, amíg csak élünk, mozgunk, létezünk, te mindvégig harcolsz értünk. Te soha nem hagysz el minket, hogy hozzád mindig jöhetünk, benned soha nem csalódunk. Előbb vagy utóbb megértjük akaratodat, és köszönjük azt neked, hogy te az állandó Isten vagy, aki nem durcázol be, mint egy kisgyerek, vagy nem toporzékolsz, nem dühöngsz, hanem haragodat is, ha van olyan, szereteted miatt érezhetjük. Urunk, Atyánk, arra kérünk, hogy taníts minket ebben az órában is. Hass ránk, nyitogasd a szívünket, a lelkünket, és szerető jelenlétedbe vonj magadhoz bennünket. Köszönjük azt, hogy értelme és célja van az életünknek benned, hogy általad jöttünk a világra, és általad lehetünk azok, akik vagyunk, és reménységünk lehet arra, hogy majd veled megyünk ki ebből a világból egy sokkal jobb, sokkal szebb, sokkal szeretőbb és igazabb világba. Így kérünk, hogy Krisztusért hallgass meg a mi kimondott és kimondatlan imádságainkat is, és vezess bennünket a hit útján előre. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 164. énekünket énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.
Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Nyújjon fel kívánságunk, idvesség tanulására. Hogy a földtől elszakadjunk, csak te hozzád ragaszkodjunk. Minket, értelmünket lelki sötétség fogta be, de szent lelked szívünket tiszta fény fénye úgy töltsebi. Úgy jót gondoljunk és szóljunk, mert csak tőled kell azt várnunk. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szánk. Itt vallásunk, könyörgésünk, Úrunk Jézus, halld meg, kérünk.
Az Efezusi levélnek a 4. fejezetéből a 17. verstől olvasom tovább az ige szakaszt. Így ír Pál apostol: Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, és újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Hát, kedves testvérek, nem olyan régen hallottam pár nappal ezelőtt egy ige hirdetést ugyanerről az ige szakaszról, és nagyon elgondolkodtatott engem ez az ige hirdetés, és ezt az abból tanultakat, az abból merített gondolatokat, és mindazt, amit ebből én tovább vittem, vagy tovább gondoltam, azt osztom meg most veletek, mert úgy érzem, hogy ezt bízta rám ezen a vasárnapon az Isten. Ennek az ige szakasznak a kapcsán most jöttem rá arra, hogy igazából így tudat alatt úgy gondolkodtam, hogy amit itt olvasunk, ez az ige szakasz az Efezusban lévő fiatal keresztény gyülekezethez szól, azokhoz, akik nem olyan régen kezdték el járni az útjukat Krisztussal, nem olyan régen jutottak hitre, nem olyan régen ismerték fel az Isten kegyelmét és szeretetét, és ebből kifolyólag ezeket az ige verseket ma is igazából azokra az emberekre vonatkoztattam, akik nemrég találtak rá az Istennel való közösségre, a hit útjára, akik nemrég tértek vissza az Istenhez, és úgy szoktuk mondani a házi csoportunkban, hogy fehér öves keresztjének, tehát fiatalok még a hitben még most kezdik tanulni az Istennel járás útját. Mert hát milyen jól hangzik ez az intés, ez a buzdítás, ami egyébként igaz is, hogy annak, aki elkezdi követni Krisztus tanítását, annak kell, hogy látszódjon az életén az, hogy valami változott, hogy valamit felfedezett, hogy valamit megtalált az Istenből, az Istenben, és hogy nem élhet ugyanúgy, mint addig, mert hát akkor mit is jelent az, hogy megtértem, odafordultam, megtaláltam a Krisztussal való kapcsolatot, hogyha minden megy ugyanúgy, mint ahogy addig. Tehát nagyon jó ezt az intést mondani és hangoztatni, hogy nem élhettek ugyanúgy, meg ugyanazok szerint, a szabályok szerint, mint mielőtt megismertétek az Isten kegyelmét. És ugye ezzel mi, az úgynevezett feketeves keresztjének, nagyon buzgón tudjuk inteni a fiatalabb testvéreket, és talán még az a gőg is ott van bennünk, hogy hát igen, mert hogy mi is így kezdtük valamikor, de bezzeg most, hogy mennyire más az élet, mennyire szentebb az életünk, mennyire tökéletesebb az életünk, és mennyivel másképp élünk, mint azelőtt, és most arra minden szép, és minden jó, és minden tökéletes. Nézzetek ránk, ugye? És itt a karantén idején jöttem arra rá, úgy igazán, hogy milyen könnyű belesüppedni ebbe a keresztény gőgbe, ebbe a fekete öves, sokat tanult, hitében megpróbált állapotba. Mennyire könnyű belesüppedni abba, hogy hát én az Isten tenyerén vagyok, az Isten gondot visel rám, az Isten odafigyel, az Isten nem hagy el, és olyan kényelmes ez az állapot. És még magunkkal, vagy magammal is sokszor elhitettem ezt, meg gondolok így az életemre, hogy most minden szép, minden jó és minden tökéletes, és aztán most Lackfi Jánost idézném, hogy ja nem, ja mégse, nem tökéletes minden. Márhogy bennem nem tökéletes minden. Én nem vagyok tökéletes, bármennyire is ott vagyok az Isten előtt 20 éve vagy több. És nem minden szép, bennem nem minden szép. És nem minden feltétlenül jó, bennem nem minden jó. És ez azt gondolom, hogy igaz mindannyiunkra, akik Krisztussal járunk. És arra jöttem rá, egy kicsit megszégyenülve ebben, hogy bizony ez az intés mindenkinek szól, aki Krisztus útját járja. Nem csak azoknak, akik most kezdték el, hanem bizony azoknak is, akik már hosszabb ideje járják ezt az utat. Mindig jó figyelnünk és észben tartanunk azt a felhívást, amit Pál leír itt a fejezet elején, hogy éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok. Vagyis ne hozzunk szégyent a Krisztusra. Tehát ne csináljunk olyan dolgokat, amelyekre a Krisztus azt mondta, hogy ez bűn, és nem helyes, hogy ez rossz irányba visz. Ne mondjunk olyan szavakat, amiket Krisztus nem tanított. És ne cselekedjünk úgy, ahogy Krisztus nem cselekedett. Ne éljünk vissza az Istennek a szeretetével, és legfőképpen ne bújjunk az Isten neve mögé. Olyan könnyű mondani azt, hogy az Isten ezt mondta nekem, és ezért intelek téged arra, hogy, vagy az Isten kijelentett nekem ezt vagy azt, és szeretetlenül ráhúzunk ítéleteket, meg sztereotípiákat másokra. Ha kereszténynek tartjuk magunkat, akkor éljünk ehhez méltó módon, akkor viselkedjünk úgy, szóljunk úgy, éljünk úgy, ahogyan Krisztus. Tehát nem mást kell itt szem előtt tartani, egyedül Jézus Krisztust. Tehát nem olyan nagy elvárás ez, vagy kihívás ez, nem kell ezer felé figyelnünk, és ezer felé megfelelnünk, egyetlen fókusz van, Jézus Krisztus. Azt mondja Pál, nagykorúak legyetek a hitben. Hogyha csak így szimplán az emberi életet nézzük, és feltesszük azt a kérdést, hogy mi is várható el attól az embertől, akit felnőttnek, akit nagykorúnak tekintünk, akkor eszünkbe jutnak ugye olyan dolgok, hogy elvárjuk azt, hogy egyrészt vállalja a felelősséget saját magáért az, aki ő. és az ebből a személyiségből fakadó szavakért. Vállalja a felelősséget a cselekedeteiért, a döntéseiért. És ugyanezeket a dolgokat értjük akkor is, amikor a hitbeli nagykorúságról beszélünk. Mert a hitünkben is ugyanúgy fokozatok és szintek vannak, mint ahogyan az emberi fejlődésünkben, a személyiség fejlődésünkben vannak szintek. Ahogyan egy emberként egyikünk sem születik felnőttnek, hanem csecsemőből fejlődik, tinédzser lesz, fiatal felnőtt lesz, és aztán még idősebb lesz. Ugyanígy a hitbeli fejlődésben is egyre többet és többet kellene tudnunk önmagunkról, egyre jobban kellene vállalni a felelősséget önmagunkért, a cselekedeteinkért, és ugye mindezzel párhuzamosan nem csak önmagunk ismerete, hanem sokkal inkább először az Isten ismerete, és abból fakadóan az önmagunk ismerete kellene, hogy növekedjék. Kellene egy idő után eljutnunk az önállóságra, hogy a hitünkben is nem mindig másokra támaszkodunk, hanem a Krisztustól tanulva egy stabil felelősséget vállalni tudó hívő emberré kellene, hogy váljak, nagykorúvá kellene, hogy váljak. Ugye azt mondja Pál itt ebben az ige szakaszban, hogy minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön a szeretetben. Tehát előtte ugye az egyházról, mint közösségről beszél, és erre mondja azt, hogy a közösségben az egyes részek, vagyis te meg én, magunk vagyunk felelősek azért, hogy a saját adottságunknak megfelelően gondoskodjunk az önmagunk hitben való növekedéséről. Tehát nekem kell akarnom, nekem kell tennem azért, hogy Istent egyre jobban ismerjem, hogy Istenhez egyre közelebb lehessek, és ezzel együtt ugye önmagam még nagyobb felismerésére jussak. Tehát téves az a gondolkodás, amikor valaki a gyülekezettől várja csupán. És téves az a gondolkodás, amikor valaki az egyházat és a gyülekezetet hibáztatja nagyon sok mindenért, azzal együtt zárójelbe, hogy igaz, hogy sok sebtől vérzik az egyház és a gyülekezeteink. Na de hát a gyülekezetek, azok belőlünk állnak össze, ugye? Tehát mi vagyunk az egyház. Nekünk kell odafigyelni arra, hogy szeretetben épüljünk és haladjunk előre. Azt mondja Pál, egységben legyetek. És ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyet kell érteni. Nem azt jelenti, hogy ha keresztény vagyok, akkor én mindenről ugyanúgy gondolkodok, és mindenről ugyanaz a véleményem, hanem azt jelenti az én meglátásom szerint, hogy szeretetben kell az egységben lennünk. Tehát mindannyiunknak az élete alapja kellene, hogy a szeretet legyen. Tehát, hogy minden szavam, minden cselekedetem, minden megmozdulásom szeretetből kellene, hogy végbe menjen. Tehát ez kéne, hogy az alap legyen. Mert ha szeretetből, de megfogalmazom a különböző véleményemet a másikkal szemben, akkor arról lehet beszélgetni, arról lehet egy egészséges vita. Viszont ha kicsinyességgel, gonoszsággal és egyéb rossz dolgokkal vagyok a szívemben, és ez a motivációm, hogy azért is ellentmondani, azért is betámasztani, azért is másképp csinálni, akkor az nem visz előre. Tehát azt mondja Pál, a szeretet legyen a közös alap. Ez legyen az egység, ez legyen a gyökér, ez legyen a szimbólum. Erről ismerje meg a világ, hogy Krisztus tanítványai vagyunk. A Krisztus követő ember hiába valóságukon nem vitatkozik, mondja Pál apostol. És pont Timóteushoz írja, aki Efezusban volt, hogy ne vitatkozz ilyen vég nélküli nemzetségtáblázatokon, felesleges, nem ez a lényeg. Mi a lényeg? Az Isten üdvözítő terve a lényeg. Az a lényeg, hogy az Isten szeret engem és téged, bennünket. Az a lényeg, hogy az Isten megváltotta Krisztusban bennünket. Az a lényeg, hogy az Isten gondot akar viselni rólunk, és közösséget akar teremteni velünk. Az a lényeg, hogy az Isten mellénk akar szegődni az életünk útján, és azt szeretné, hogyha vele együtt járnánk ezt az utat. A hívő ember az a lényegre figyel, és szeretni igyekszik, mert a szeretetet az Istentől tanulja. Tehát egy hívő ember nagyon jól tudja azt, hogy a saját maga erejéből, ugyanúgy, mint az Isten nélkül élő ember, el tud jutni a szeretet egy bizonyos pontjáig. De saját erőből nem tudjuk azokat szeretni, akik bennünket gyűlölnek, akik bennünket pocskondiáznak, akik rossz indulattal vannak felénk. Az ilyen embereket csak az Isten erejével tudjuk hordozni, hogy így mondjam, tudunk nekik megbocsátani, és tudunk velük egy légtérben lenni, ha szükséges. A Krisztusban hívő ember, embernek meg kell, hogy látszódjék a hite az életén. És Pál itt beszél azokról, akik, ő így mondja, hogy pogányok, de ezt értsük úgy, hogy azokról az emberekről szól, akik Istent kizárják az életükből, akik nem akarnak tudomást venni az Istenről, és azt mondja, hogy az ilyen ember az hajlamos arra, hogy felesleges dolgokon járatja az agyát, meg az életét felesleges dolgokon rugózik. Sőt, azt mondja Pál, ugye, hogy elméjükre sötétség borult. Biztosan találkoztatok már olyan, vagy voltatok már olyan helyzetben, amikor úgy mondanád, meg szeretettel szólnál, és mintha így leengedték volna a függönyt a másiknál. Mintha így elborult volna a gondolkodás, és egyszerűen nem hallja azt, amit mondasz. Nem akarja hallani. Azt mondja, hogy elméjükre sötétség borult, és ez egy nagyon súlyos kifejezés, de hát képes az ember megélni ezt, képes produkálni ilyet, hogyha elszakítja magát az Istentől. Ugye nagyon sokszor a kapzsisága, a gonoszság, az önteltség, ez mind-mind ott van emögött, a lefüggönyözött állapot mögött. Azok az emberek, akik elszakadnak az Istentől, el is idegenednek az Istentől, és megmaradnak a tévejgésükben. Vagyis nem hallgatnak a jó szóra. Tehát hiába mondjuk nekik, vagy mondanánk nekik, vagy hiába mondja az Úristen is nekik, hogy nem jó az irány. Másfelé kellene menni. Ez romlásba visz ez az út. Egyszerűen nem hallják, öntörvényűek, és megmaradnak az ő elgondolásukban, anélkül, hogy bármiféle alázatot tudnának mutatni az Isten felé. Ugye is, amikor az ember ebben az állapotban van, hogy úgy elborul az elméje, és ez nem azt a fajta beteg elmeállapotot jelenti, ami pszichiátriai eset, nem ilyenekről szólok most, hanem az Isten nélküli életnek az egyszerű megnyilvánulásai. Amikor kizárjuk az Istent és az Isten útját, az Isten dolgait az életünkből, és bizony ez eljutott odáig bennünket, hogy megkeményedik a szívünk. Tehát, hogy olyanok leszünk, mint a beton, hogy egyszerűen nem hat át rajta szinte semmi. Hiába van értelmes beszéd, hiába van szeretet, hiába vannak jó dolgok, meg hálaadásra való dolgok, egyszerűen nem jut tovább. És ennek a következő lépése az, hogy az erkölcsi érzék meg eltompul. Ugye a saját törvények számítanak csupán. Nem számít az, hogy kit bántok vele, vagy kit nem, hanem csak az számít, hogy nekem jó legyen. Csak az számít, hogy én jól érezzem magam. És nagyon sokszor ilyenkor az ember elaltatja a saját lelkiismeretét, és körbenéz, azt mondja, hát mindenki ezt csinálja, én miért ne csinálhatnám. És nem számít az, hogy attól, hogy a tömeg egy irányba megy, nem biztos, hogy jó irányba halad. És ugye beszél itt még Pál a gátlástalanságokról, meg a nyereségvágyról, és még sorolhatnánk nagyon-nagyon sok tulajdonságot. De ugye érdekes ez, hogy itt Pál elmondja, hogy mit csinálnak az istentelenek. Az volt a nagy felismerésem, hogy bár az Istennel járok, és az Isten hiszem, és akarok hozzá ragaszkodni, de nagyon-nagyon könnyű a hívő embernek is belecsúszni ebbe a helyzetbe. Nagyon-nagyon könnyű elszakadni az Istentől. Mert hiszen, hogyha nem táplálom ezt a kapcsolatot, hogyha nem jövök újra és újra a forráshoz, az Istenhez, az Isten közelébe, akkor egyszer csak azon veszem észre magamat, hogy elidegenedtem az Istentől, hátrább vagyok az Istentől, hogy már nem annyira számít az, amit ő most mondani akar nekem, hanem megnyugszok abba, hogy persze, hát én ismerem az Isten dolgát, tudom az Isten törvényét. Tehát 20 éve itt vagyok a gyülekezetben, szolgálok a gyülekezetben. Mit lehet még nekem újat mondani? És nagyon könnyen ott van az a veszély, hogy elszakadok, elszakítom magam az Istentől. Tehát fontos azt tudni, hogy az Isten az ott van. Tehát ő nem megy el, ő nem lép el, ő nem tűnik el, ő nem változik, ő ott van. Én vagyok az, aki állandó mozgásban vagyok, és idegenedek el az Istentől, vagy szakadok el az Istentől. Eszembe jutott Jóbnak a példája, és úgy elkezdtem ezen gondolkodni, hogy hát igen, nagyon könnyű elszakadni az Istentől hívő emberként is, mert miért? Azért, mert ember vagyok. Azért, mert érnek hatások. Azért, mert találkozok emberekkel, meg kapcsolataim vannak, és azok hatnak rám. Tehát nem egy remete vagyok kinn a pusztába, akit nem vesz körül semmi, bár ugye vannak feljegyzések arról, hogy a remeték is hogyan küzdöttek és harcoltak ott egyedül a démonjaikkal a pusztába, de hogy emberek vagyunk, itt vagyunk, egymással vagyunk. És ugye tudjuk azt, hogy Jóbot mennyi fájdalom érte, mikor elveszítette a vagyonát, és meghaltak a gyerekei. És nem tudom, hogy én ilyen helyzetben mit tettem volna. Nem tudom, hogy ilyen helyzetben tudtam volna-e hűséges maradni az Istenhez, vagy engedtem volna annak az asszonyi szónak, ami a Jób felesége szájából is elhangzik, és azt mondja, hogy még most is ragaszkodsz az Istenhez. Ragaszkodsz ahhoz, hogy fedhetetlen legyél. Hát átkozz meg az Istent, és hallj meg. És ez egy olyan, tehát amikor ezt olvasom, mindig olyan döbbenet van, hogy lehet ilyet mondani. De aztán arra gondoltam, hogy amikor nagy fájdalomba vagyunk, akkor azért azt gondolom, hogy mindenkinek megfordul a fejében az, hogy ha Isten szeret engem, akkor hogy engedheti ezt meg? Hogyha Isten szeretett gyermeke vagyok, és a tenyerén vagyok, akkor hogy történhet mindez velem? Igen, vannak az életben dolgok, amiket nem tudunk emberi ésszel felfogni és megmagyarázni. És vannak dolgok, amire az Istennel kapcsolatosan azt mondhatjuk, hogy hát vajon jó szülőnek nevezhető-e az, aki mindig, minden helyzetben megadja a gyerekének azt, amit a gyerek éppen kér. Tehát akkor, amikor kéri. Jó-e az, ha mindig megadja a szülő? Azt gondolom, hogy nem jó. Tehát a szülőnek kell felelősen gondolkodni, és tudni azt, hogy mikor, mit jó adni a gyermekének. Tehát Isten sokkal inkább ilyen. Ő sokkal inkább tudja, hogy mikor, mit jó adni nekünk, és tudja azt is, hogy a fájdalmakban soha nem hagy el minket, és a fájdalmakon keresztül is magához akar közelebb vonni bennünket, és akkor sem hagy el. Na de hogy, tehát azt akarom ezzel kifejezni, hogy akár ilyen helyzetben is nagyon könnyű elszakadni az Istentől. De nem kellenek ennyire súlyos helyzetek sem, meg súlyos dolgok történjenek velünk, mint Jóbbal. Sokkal kevesebb is elég ahhoz, hogy haragudjak az Istenre. Ugye, tehát magamon látom azt, hogy valami nem úgy alakul, ahogy én azt elterveztem, még rá is húzom, hogy hát az Isten szolgálata, és milyen jó, és azt gondolom, hogy, és az Isten pedig nem úgy gondolja. És én mennyire haragos tudok lenni ilyenkor, mint Jónás, ugye, Ninive kapcsán, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy én szeretem. Pedig én jót akarok, meg én meggyőződésem, hogy az az út a helyes. Tehát nem kell ahhoz nagy dolog történjék, hogy el tudjunk szakadni az Istentől. És ez bizony egy lejtő lefelé. Tehát az elszakadásunk az következményekkel jár. Tehát az vonz maga után dolgokat. És olyanok lesznek, amit itt a 25. verstől kezdve sorol az apostol, hogy például elkezdünk hazudni. És ebben az igehirdetésben, amit hallottam és amit említettem az elején nektek, nagyon jól elmondta a prédikátor, hogy a keresztény közösségekben nem az a fajta hazugság ez, amikor direktbe nem mondok igazat. Tehát, hogy amikor ilyen rossz indulattal becsapok valakit. Hanem az a fajta hazugság jellemző ránk a gyülekezetben, amikor például nem mondom meg azt, hogyha a másik ember megbántott engem. Tehát nem vállalom fel azt, hogy ez most így rosszul esett, hogy ez nem volt így jó. Vagy ha csinálok valamit és kritika ér, akkor nem reagálok erre. Hanem egy ilyen keresztény mászt húzok rá, és azt mondom, hogy hát a keresztény ember nem haragszik, a keresztény ember alázatos, a keresztény ember mindent benyel, mindent elfogad, és meghúzza magát. Nem ez a helyes krisztusi viselkedés. Arra buzdít itt Pál, hogy kommunikáljunk egymással, beszéljünk egymással, legyünk nyitottak egymás felé, és vállaljuk fel azt, akik Krisztusban mi magunk vagyunk úgy, hogy a szeretet az alap. Ugye erről volt az előbb szó, hogy a szeretet az alap. Vagy belecsúszhatunk olyanba, hogy képmutatókká leszünk. Mert amikor elszakad egy hívő ember az Istentől, akkor észben, az agyában, ott megvan, hogy mi az Isten parancsolata, hogy mi az Isten útja, hogy kellene tenni. Tehát ott megvan. De mivel belül haragszok, belül elszakadtam az Istentől, ezért a cselekedeteimben ez nem jön át. És itt jön az, hogy bort iszik, vizet prédikál. Itt jön az, hogy hiteltelenné válok a környezetem számára, mert nem azt csinálom, nem úgy élek, mint ahogy beszélek, mint ahogy tanulom a Krisztustól egyébként. Ugye ezért fette Jézus a farizeusokat, hogy amit mondtok, az igaz, csak nem élitek. Ugye, tehát, hogy a kettőt össze kellene hozni, és hiteles keresztény életet kellene, hogy éljünk. És akkor az apostol beszél itt még lopásról, meg hogy dolgozzon mindenki, aki tud, meg akinek lehetősége van, és ne használja a gyülekezetét, vagy a jóindulatú embereket. Vagy ne hagyja el a szánkat, bomlasztó beszéd. És ugye nem csak a káromlásról van szó, hanem amikor meg vagyok keseredve, amikor el vagyok szakadva az Istentől, amikor eltávolodtam, akkor hajlamos vagyok arra, hogy nem látom azt, amiért lehet hálásnak lenni, ami esetleg jó, hanem csak a rosszat látom. És akkor csak a rosszat emelem ki. Tehát igen, ez a gyülekezet borzasztó. Tehát, hogy nem kezdjük 10-kor az Isten tiszteletet, 10:00-kor, hanem 10:05-kor kezdjük, hogy itt mennyi képmutatás van, és hogy nem szeretnek engem elég, és még sorolhatnánk. Ugye ilyenkor ez bomlasztó, nem a gyülekezet, nem a közösség építésére való, hanem a keresztény embernek, amikor Isten közelében van, akkor még a kritikát is el kellene kérni az Istentől. Mi az, amit mondjak, és az hogy mondjam? Mert nem baj az, ha látjuk a hibákat. És az lenne a jó, hogyha azon igyekeznénk, hogy ezt kijavítsuk. Tehát az kevés, hogy a pálya széléről kiabálunk, hogy ez se jó, meg az se jó. Ide kell jönni, vagy be kell menni abba a közösségbe, ahol vagyok, és tenni kell érte, vagy kellene érte a krisztusi szeretettel. És azt mondja Pál, hogy ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét. Tehát ne szomorítsátok meg. Ugye ezen az igény keresztül azt látjuk, és arra int bennünket az Isten, hogy ezeket a tulajdonságokat vessük le magunkról. Mert hogy bennünket, keresztényeket is nagyon könnyen elér az, hogy fölvesszük ezeket magunkra, mint a ruhát, és ott marad rajtunk. De azt mondja, ezeket vessük le, ezeket a gonoszságokat, a rossz dolgokat, a bomlasztó dolgokat, ezeket mint egy piszkos ruhát vegyük le magunkról, és tegyük félre, vigyük el a mosásba. És ehelyett Ugye azt mondja, öltözzük fel a Krisztust, az új önmagunkat, aki valóságos igazságban, Isten előtti igazságban, valóságos szentségben, az Isten szentségében és az Isten tulajdonaként él. És itt volt az a pont, amin így elkezdtem gondolkodni azon, hogy miért olyan nehéz ez? Ugye ez nem, mert hogy ez nem csak akkor áll ez a hívás, amikor megtértem, hanem ugye pont arról akarnék itt egész idő alatt szólni, hogy ez mindig, minden egyes nap nekem le kell venni a piszkosat, és föl kell vennem az újat. És hogy miért nehéz ez? Miért tudok bele süppedni a kereszténységembe akár? Ugye, és akkor elgondoltam magamban, hogy milyen az, amikor levetkőzünk, meg felöltözünk. És amikor levetkőzök, akkor amikor leveszem a régi ruhámat, akkor ott van egy olyan időszak, lehet, hogy rövidebb vagy hosszabb, amikor nincs rajtam ruha, amikor mezítelen vagyok. És ugyanez igaz lelki értelemben is. Hogy amikor leveszem ezt a piszkos ruhát, a gonoszságot, a képmutatást, a mindent, akkor ott állok mezítelenül, lelkileg mezítelenül az Isten előtt. Ugye Pintér Béla énekli, nagyon tetszik ez a sor, hogy szimplán, pőrén, mesztelen, mennyit ér az életem? Mennyit érek így? Ez vagyok én. Az így nehéz megélni az Isten előtt nap, mint nap, levetkőztetni magamat az Isten előtt, és odaállni, hogy na Uram, ez vagyok én. A gonoszságaimmal, a bomlasztó beszédemmel, a mindenemmel. Ugye anyaszült mesztelenül jövünk a világra, mondja a magyar nyelv. Ugye amikor a csecsemő ott van, megszületik, akkor kiszolgáltatott, akkor csak saját maga, nem tud semmit adni ebbe a világba, titkok nélkül való, és mi is így vagyunk lelki értelemben olyankor, amikor levesszük ezt a régi, ezeket a régi tulajdonságokat, ezeket a gonoszságokat, az úgynevezett ó emberünket. Ugye, és ilyenkor sérülékenyek vagyunk, védtelenek vagyunk, kiszolgáltatottak vagyunk. Oda merünk-e állni az Isten elé ilyen állapotban? Mert hogy ez egy intim állapot. Ugye az egészséges ember az sem fizikai, sem pedig lelki értelemben nem mutogatja a mesztelenségét. Mert az egy intim dolog. Nem azért, mert szégyelni kell, mert hiszen mi, ezek mi vagyunk. De mégis ebben a világban ezt védeni szoktuk. Ezt nem adjuk oda mindenkinek, és sokszor még az Istennek sem. Sokan félünk ettől a mezítelen állapottól, és ezért inkább magunkon hagyjuk a piszkos ruhát. Ezért inkább ott maradunk benn a megszokottba, ami sokszor már, hogyha a ruhából indulok ki, sokszor már büdös, már gyűrött, már rongyos, már minden baja van, de még mindig jobb, mint a mezítelen valóság. És az is igaz, hogy mezítelenre vetkőzni fizikálisan és lelki értelemben is mindannyian csak a lehető legbiztonságosabb közegben szeretünk. Vagy ott merünk. És a szerető Istennek a jelenléte, az tapasztalatból tudom, hogy a legbiztonságosabb közeg. Mert az Isten nem eltolni akar magától, hanem sokkal inkább magához akar ölelni. Sokkal inkább szeretné megélni ezt a kölcsönös bizalmat, amire egyébként az Istennel való kapcsolat az hivatott. De hitben járó emberként ott van a veszélye annak, hogy visszalépünk az Ádám állapotába. Tehát emlékeztek arra, amikor Ádám meg Éva leszakították azt a gyümölcsöt, és elbújtak Isten elől, és felöltöztek. Tehát mi is így csináljuk, hogy titkolózunk az Isten elől, eltakarjuk a dolgainkat az Isten elől is, és nem akarunk az Isten színe elé kerülni. Nem merjük vállalni saját magunkat. És az Isten pedig jön, hogy hol vagy? Hát tudom, hogy mit csináltál, hát én vagyok az Isten, mindent tudok. Ne bújj el, gyere ide, beszéljük meg. Hogy is van ez? Miből fakad a te sebzettséged? Miért vagy ilyen negatív? Miért mondasz bomlasztó beszédet? Oka van neki. Oka van annak, hogy így viselkedsz. Tárjuk fel az okokat. És nem baj, hogy van ez. Csak ne maradj benne. Mert az bomlaszt, az elpusztít. Az elrohaszt. Eszembe jutott az, hogy amikor Jézus Krisztust megfeszítették a Golgotán, akkor mezítelen volt. Tehát mindent odaadott. Ki tárulkozott. Istennek legfőképpen, de hát azoknak az embereknek is, akik megalázták, leköpték, és minden rosszat csináltak vele. De nem lefelé nézett, hanem felfelé. És lám az Isten mit hozott ki belőle. Tehát lám az Isten feltámasztotta őt, és a világ urává tette. Merünk-e ilyen mezítelenek lenni az Isten előtt? Még egy utolsó gondolat így a vége felé, hogy arra jöttem rá, ez is olyan érdekes volt, hogy szeptemberben már szolgáltam itt a gyülekezetben erről az igéről. És hogy úgy megdöbbentett, hogy megint így elém hozta ezt az igerészt az Isten, és hogy úgy tűnik, hogy dolgoztatni akar engem ezzel az igeszakasszal, saját magam szempontjából. És megnéztem azt az igehirdetést, és azt mondtam benne, hogy megújulni az azt jelenti, hogy frissülni, hogy javítani a hibás dolgokat, hogy begyakorolni a helyes irányt. És olyan érdekes, arra jöttem rá, hogy de valahogy mostanában különösen is elfelejtem azt, hogy ezt az állapotot nem tudom tökéletesen elérni. Nem tudom rögzíteni. Tehát nem úgy van az, hogy X időt eltöltök az Isten közelébe, és akkor eljutok egy szintre, eljutok egyfajta ismeretre, és ott mint a gombos tűvel így feltűzöm magam, és az ott stabil, és úgy marad, és semmi nem változik is. Onnastól kezdve én mindent profin tudok. Tehát ez nem így működik. Mert nem tudok mindig minden körülmények között friss, megújult és valóságosan krisztusi lenni. Azért nem tudok, mert ember vagyok. Tehát keresztényként is ezt az igét újra és újra magamra kell vonatkoztatni, hogy levenni a rosszat, az óembert, a gonoszságot, a nem szeretetből fakadó dolgaimat, és fölvenni azt, ami krisztusi. És mindeközben ugye a kettő között merni megélni az Isten előtt a meztelenségemet, a titkok nélküliségemet, azt, aki igazán én vagyok. És ő majd odaadja nekem azt a ruhát, ami rám való, a Krisztusnak a fegyverzetét, amivel tudok harcolni és küzdeni a világban, és amivel a beszennyeződéseket le tudom mosni magamról. Igazából még annyi csak, hogy annyira szeretem, hogy az Úristen úriember, és sosem tukmálja ránk magát, sosem erőszakoskodik, hanem mindig van választási lehetőségem. És ebben az esetben is van választási lehetőségem. Tehát választhatom én azt, hogy már pedig én haragszok az Istenre, és nem érdekel semmi, ami vele kapcsolatos. De ez az állapot, és bocsánatot kérek csak, hogy szemléletesebb legyen ez a példa, ez olyan, mint amikor valaki nem veszi le a ruháját hosszú időn keresztül, ugyanabban van, nem fürdik, nem mosdik, nem mossa a ruháját, hanem ugyanúgy van, ugyanabban van. Tudjuk nagyon jól, hogy az ilyen ember mellett elmenni is néha nehéz, mert szaga van, és nekünk is szagunk lesz. Lelki értelemben szagunk lesz, hiteltelenek leszünk, hogyha nem újulunk meg, nem jövünk oda az Istenhez, nem vesszük le a régit, és nem húzzuk magunkra az újat. És gondoljunk arra, hogy milyen az, amikor most csak a külsőségekre mondom ezt, hogy amikor egy jól ápolt vagy tiszta ember közelében vagyunk, hogy az olyan kellemes. Ugye, amikor az ember lelkileg igyekszik a tisztaságra, a Krisztussal való közösségre, akkor a mellette lenni olyan kellemes, olyan áldott állapot lehet. És arra hív az ige, hogy mi magunk igyekezzünk ilyenek lenni. Hát azt kívánom, hogy adjon ehhez erőt nekünk az Isten, mert hiszen a magunk erejéből nem sokra jutnánk, és áldja meg a próbálkozásainkat most és mindenkoron. Ámen. Válaszolva az ige hívó szavára, az új énekeskönyvünknek a 41. énekét énekeljük. Egykor oly kedves dolgok, menjetek.
és hív értetek, amíg nyereség voltatok nekem, Krisztusért kárnak ítélem. Élni benned, Jézus, olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás. Te vagy már mindenem, új erőm és énekem, szeretném.
Imádkozzunk. Szeretünk téged, Urunk, és hálásak vagyunk neked, és köszönjük azt, hogy a te szereteted az örök. De olyanok vagyunk sokszor, mint a kisgyerek, aki ragaszkodik, minden áron ragaszkodik ahhoz, ami a kezében van, és nem merjük elhinni, hogy te nagyobb és jobb dolgokat készítettél a számunkra, és néha nehéz elengedni a régi, berögzött dolgainkat, a cselekedeteinket, mert nem merjük elhinni, hogy te jobbat készítettél számunkra önmagadban. Urunk Istenünk, segíts meg bennünket abban, hogy tudjunk naponta megújulni benned és veled. Segíts abban, hogy merjünk odaállni, és lemesztelenedni előtted, és ne hazudjunk saját magunknak, legfőképpen neked ne, hanem merjük felvállalni azt, akik vagyunk te előtted, és azt, ami bennünk van, amiket hordozunk, a sebeket, vagy az örömöket, vagy bármit, amit hoz az élet, és higgyünk abba, hogy ezeket meg lehet veled beszélni. És higgyünk abban, hogy te tudsz gyógyítani, és a sebeket bekötözni, és segítesz bennünket abban, hogy megbocsátani tudjunk, hogy elengedni tudjunk. Kérünk, hogy segíts abban, hogy a szeretet legyen az alap, és a jó indulat legyen bennünk, és egy közösségnek a javát akarjuk, és ne a saját magunk javát munkáljuk elsőrenden. Urunk Istenünk, imádkozunk mindazokért, akik keresnek téged, azokért, akik még nem mernek megállni előtted, vagy nem akarnak megállni előtted. Urunk, és hozzuk eléd gyülekezetünk minden tagját, és itt imádságban gondolunk a betegekre, a nélkülözőkre, az árvákra, és arra kérünk, hogy nyisd fel a szemünket, hogy hol tudjuk szolgálni őket, hogyan tudjuk segíteni őket egyen-egyenként és gyülekezetként is. És Urunk Istenünk, most elébet hozzuk különösen is Annát és Mátét, és arra kérünk, Istenünk, hogy áld meg az ő életüket, és nagyon nagy öröm van a szívünkben, amikor látjuk ezt a két fiatalt elindulni a közös úton, és köszönjük azt, hogy neked terved van velük, és segíts meg bennünket is, mint gyülekezetet, hogy tudjunk ott állni mellettük mindig és mindenkoron az életük során. Urunk Istenünk, légy velünk ezután is, amikor kilépünk a megszentelt időből és a megszentelt térből, amikor kimegyünk a világba, az olyan emberek közé, akik nem ismernek téged, hogy ott is tudjunk stabilan állni, lélekben mindig veled lenni, és a te akaratodat hirdetni. Segíts abban, hogy tudjunk szeretni, amikor szeretni kell, tudjunk türelmesek lenni, amikor türelem kell, tudjunk haragosak lenni, amikor rossz az irány, és tudjuk felemelni a hangunkat az igazság mellett, és tudjunk kiállni az igazságért, a te igazságodért. Urunk, segíts és formálj bennünket azért, hogy a te követeid tudjunk lenni ebben a világban, azért, hogy ez a világ jobb legyen, hogy az emberek hozzád forduljanak, és találják meg azt az örömöt, azt a békességet, amit mi már megtaláltunk. Így kérünk Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Az áldás vételére készülve, így az Isten tiszteletünknek a végén, az új énekes könyvünknek a 156. énekét énekeljük. A 156. ének így kezdődik, hogy jöjj, uralkodj köztünk.
Köztünk, járt újra át szívünk, és növekedj bennünk, fedd fel, miért élünk, jöjj reménységet terjedjen, mint futó tűz a földeken, a lelked törjön át, árasszon el, a te néped már. Sebeid
Vegyük az Istennek áldását, és kísérjen el ez az áldás bennünket a hétköznapokra is. Azt mondja az Úr, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Áldás békességet kívánok mindannyiótoknak, és ne felejtjétek, hogy küldetésetek van ebben a világban.